Turizmus panoráma. A turizmus gazdasági szerepéről.
Faragó Péter, a Magyar Turizmus ZRT vezérigazgatója a vendégem. Tulajdonképpen egy évértékelés, a következő évre való kitekintés, a trendek, amik jellemzik a magyar idegenforgalmat, a magyar turizmust, a 2016-os tervek. Erről beszélgetünk a következő bő negyed órában. Az biztos, ez a számokból, tendenciákból kiderül, az adatokból kiderül, a bevételekből is kiderül, hogy Magyarország minden eddiginél népszerűbb turisztikai célpont.
Így van, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. 2014-ben rekordévet zártunk, és a 2015-ös év is rekordévnek tűnik, már az első 10 hónap adatai alapján is. Valószínűleg el fogjuk érni a vendégeink száma tekintetében a 10 milliót, a vendégészakák száma tekintetében a 25 milliót, és az összes bevétel pedig a 350 milliárd forintot is meg fogja haladni. Ez az a három kulcs szám, ami itten az új rekordot mutatja nekünk.
És nem akarom a számokkal fárasztani a hallgatókat sem, meg önt sem, de az is jól látszik, hogy komoly százalékokkal nő maga a bevétel is, maga a vendégészakák száma, meg az idegen látogatók száma is. Tehát tulajdonképpen minden szegmensben jók a számok, az arányok.
Így van, minden szegmensben jók az arányok, és minden tekintetben jók a számok. Van egy nemzetközi trend, ami a világ turizmusának növekedését mutatja, ami ugye a turisztikai világszervezet adatai alapján 1 milliárd embert jelent jelen pillanatban a világon, aki részt vesz ma turizmusban, és ez a szám megduplázódhat a következő évtizedben akár, az ő előrejelzéseik szerint.
És abban az nagy kérdés, hogy abból Európa mekkora szeletet hasít ki, és abból majd Magyarországnak mennyi jut.
Így van, a Európa hagyományosan turisztikai szempontból egy igen fontos célterülete a világnak, hiszen Ázsiából, Amerikából és máshonnan nagyon sokan érkeznek Európába, és Magyarország, azt kell, hogy mondjam, kiemelkedően jó helyezést ér el az európai palettán, hiszen ugyancsak a turisztikai világszervezet legújabb elemzése szerint 19,1%-kal nőtt a nemzetközi turista érkezések száma 15 első háromnegyed évét nézve, ami a világ átlaghoz képest 4-szeres, az európai átlaghoz képest pedig 3-szoros növekedést jelent. Ez egy nagyon erős szám. Természetesen más számok is vannak, amik a növekedés irányában mutatják, de ez mutatja talán a legkiugróbb növekedést.
Tehát vonzók vagyunk most már 5 éve, egyre vonzóbbak vagyunk, és ez a szám pedig, amit ön említett, ez a több mint 4-szeres, ez egy óriási lehetőség ennek az országnak. Nyilván az is nagyon fontos, ha az ember a trendeket figyeli, hogy honnan jönnek a vendégek, vagy hát, hogy honnan jöttek eddig a vendégek, és hogy a következő időszakban honnan jöhetnek majd. Ebben milyen megállapításokat tettek?
Természetesen nagyon fontos, hogy honnan várjuk a vendégeket Magyarországra. A korábbi időszak egy kicsit átrendeződni látszik, hiszen az orosz piac, amely, és ezzel kezdem, mert tudom, hogy mindenki kíváncsi erre, és az ukrán piac némileg gyengült, de ugyanakkor nagyon erősödik például a brit piac, amely már a harmadik helyre jött fel az úgynevezett ranglistán. Nagyon erősödik Kína, nagyon erősödik Korea, nagyon erősödik az egész ázsiai beutazó turizmus.
És azt mondják, hogy még India lesz majd a jövő. De és azt, ahogy nézegettem a számokat, és azt láttam, hogy amerikai kontinensről 56%-kal, Ázsiából 60%-kal több vendég jött ide, és azt is tudom más beszélgetésekből, más szakemberektől, hogy innen a régióból is egyre többen jönnek. Tehát a lengyelek, a szlovákok, a csehek. Ez egy jó dolog, mert ez egy több lábon állást mutat. Ez azt gondolom, hogy egy ország idegenforgalmi szempontjában nagyon fontos. Tehát nem kitett egyfajta vendégkörnek, csoportnak.
Pontosan így van. Magyarország legnagyobb turisztikai értéke talán abban fogalmazható meg, hogy nagyon sokszínű. Nagyon sokszínű, nem csak Budapestben áll. Budapest nagyon fontos turisztikai szempontból, de vidéken is vannak értékek, és a vidéki turizmus élénkítését tartjuk mi a Magyar Turizmus ZRT-nél az egyik fontos jövőbeni feladatunknak, túl azon, hogy természetesen Budapestet tovább kell kezelnünk marketing szempontból, és sokat kell tennünk azért, hogy megmaradjanak ezek a jó trendek, hiszen a fenntarthatóság egy nagyon fontos eleme annak a marketing tevékenységnek, amit mi végzünk, és ami a turizmus számára szükséges van Magyarországon. A trend tehát jó, a lényeg, hogy rajta tudjunk maradni a jó
úton, meg a lovon.
Így van.
Ez a Tomi Ruszinko államtitkár úr asztala, de ezt ma olvastam ezt a számot megadatot, 500 000-val több vendég látogatta a fővárosi fürdőket, aztán most már 4 milliós a szám, nem lehet, hogy túlzok. Nem, 4 milliós.
Ne, 4 milliós.
Igen. Tehát 500 000-val többen, mint tavaly, tehát a főváros meg a budapesti fürdők vonzereje az változatlan, ha csak ezt a szegmest nézzük is, sőt, hát mondom, ekkora változást tapasztató évről évre. A vendégszám, akkor vissza az önök adataihoz, 8%-kal, a vendégészaka az 6%-kal, Budapestről beszéltünk, ez 8,8%-kal több, mint a tavalyi évben volt. Ön utalt egy tájékoztatóban, vagy egy MTV-vel folytatott beszélgetésen arra is, hogy a következő 3 évben a marketing stratégia az nagyon izgalmas lesz, és nagyon vonzó kell, hogy legyen a ide látogatóknak.
Így van. Kezdem talán a gyógyfürdőkkel, mert azt említette először. Ez is a sokszínűségéhez tartozik az országnak. Természetesen a budapesti gyógyfürdők 4 milliós látogatottsága jelzésértékű, de azt kell, hogy mondjam, hogy a fürdőhelyek 70%-a például az Alföldi régióban van, ezt sem szabad elfelejteni, és nagyon sokan jönnek ezekbe a fürdőkbe, főleg a határ másik oldaláról. Figyelnünk kell erre, és fejlesztenünk kell ezeket a területeket is a további eredmények érdekében. Nos, a 3 éves stratégia, amit említett, az összekapcsolódik egy uniós forrással, ami közel 10 milliárd forintot tesz lehetővé extra forrásként a következő 3 év marketingére, és pontosan ezeknek a vidéki területeknek 85%-ban ezeknek a vidéki turisztikai központoknak a marketingére lesz fordítható ez a forrás. Már elkezdtük a munkát, azt kell, hogy mondjam, hiszen megnyertük a pályázatot, és a rendelkezésünkre állnak már az első összegek annak érdekében, hogy hatékony munkát végezzünk.
Ez nagyon jó hír azért a vidéki idegenforgalomnak, turizmusnak, a szakmában dolgozóknak, mert ebből nem a fővárosi fürdőket, meg az állatkertet lehet majd támogatni kampányszeren, hanem ezek szerint akkor a vidéki célpontokat.
Természetesen a főváros
az egy
nem lesz elfelejtve.
Persze,
arra is megfelelő források állnak rendelkezésünkre, és azt a munkát is végezzük, de ennek az uniós forrásnak egy jelentős része valóban a vidéki turizmus erősítésére, a Balatonra, az alföldi fürdőhelyekre, a Dél-Dunántúra, és minden olyan helyre, a Tokaji régióra, hogy még említsek egy fontos helyszínt, tehát ezekre a vidékekre kell koncentrálnunk a jövőben.
Jól mondom, hogy a fókusz, vagy az egyik fókusz, vagy az egyik legfontosabb fókusz az a has, az a gasztronómia?
Így van, ez az év a gasztronómia éve, a gasztro élmények éve lesz a Magyar Turizmus ZRT szervezésében. A már hagyományosnak tekintető torkos csütörtökkel kezdünk természetesen, de ez is egy kicsit újra lesz hangolva ebben az évben. Már egy logópályázatot elindítottunk, amiben az érdeklődők szavazhatnak jelen pillanatban is a honlapunkon arra a logóra, amit a legkedvesebbnek találnak a torkos csütörtökhöz kapcsolódóan, és kicsit a szolgáltatókkal is máshogy fogunk együttműködni a jövőben, szeretnénk, ha még színesebb lenne ez a program, de ezt követően még lesz 3-4 olyan egyéb gasztroprogram, amely illeszkedik majd egy tematikus évhez, amiben például a Bocuse d'Or nevű szakácsverseny is szerepel, hiszen ennek is részesei leszünk, de egész országot megmozgató programokra gondolok, amikor ezekről beszélek. Remélem, hogy minél több állampolgárt sikerül majd bevonnunk ezekbe az akciókba. Szezonális élelmiszerek, magyar gasztronómia, magyar élelmiszerek, ezek lesznek a fókuszában.
Ez egy nagyon jó felfedezés önöktől, mert itt a Magyar Turizmus belföldi igazgatójával, Máté Kingával nagyon jó ízőket beszélgetünk, és itt évről évre mindig ezeket a programokat elmondjuk, és tudom, hogy hatalmas sikere van. Tehát ezeket tulajdonképpen most egy sorba fűzik. És így tudjuk kínálni, akár a külföldi, akár a hazai vendégnek.
Így van, rengeteg program van egyébként is Magyarországon, ami a gasztronómiához kapcsolódik évről évre, hiszen rengeteg fesztivál van tematikusan, akár ilyen élelmiszerhez, akár olyan élelmiszerhez kapcsolódóan szerte az országban. Most viszont ennél egy picit többet szeretnénk, ezek is természetesen majd egybe fonódnak ezzel a program sorozattal, de szeretnénk tényleg megmozgatni az embereket. Például szeretnénk, hogyha kivihetnénk az állampolgárokat a természetbe, és egy ilyen nagy nemzeti pikniket szervezhetnénk majd szerte az országban. Ebbe számos szolgáltatót szeretnénk majd bekapcsolni, de nem akarok minden titkot elárulni, mert ezek majd sorra következnek a jövőben. Azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas és érdekes évvel én nézünk.
És ráadásul ugye eddig azért főleg a külföldiekről beszéltünk, és a beutazó turizmusról, de hát azért a belföldi turizmus is, hála Istennek, fokról fokra rohamléptekkel erősödik. Én emlékszem, amikor 10-15 éve még az osztrák belföldi turizmust emlegettük itt példaként a szakemberek, hogy milyen jó lenne, ha itt Magyarországon is ekkora forgás meg költés lenne. Azért ez most már jól látszik, és ott a szép kártyát is érdemes megemlíteni, hogy ez a dolog szintén most már nagyon komoly százalékot tesz ki, akár az idegenforgalmi szektorban dolgozók bevételén is.
Így van, a belföldi szállásdíj bevételek közel 25%-a a szép kártyával teljesül, ami azt jelenti, hogy jelen pillanatban a szép kártya jelenti a belföldi turizmus egyik motorját. Ezt azt gondolom, hogy nem szabad figyelmen kívül hagynunk. A 2015 első 9 hónapjának adatai alapján a tulajdonosok 14 milliárd forint értékben fizettek ezzel a kártyával, ami 4,8%-os növekedést jelent a kereskedelmi szálláshelyeken. Jelen pillanatban 1.240.000 kártyatulajdonos van Magyarországon, és 65.000 elfogadó hely. Tehát azt gondolom, hogy ezek a számok azért magukért beszélnek, nélkül az eszköz, nélkül a belföldi turizmus jelen pillanatban nem tartana ott, ahol tart, de szerencsére ott tart, és szeretnénk, hogyha ez még fokozottabb lenne, hiszen vannak azért még bőven lehetőségek a belföldi turizmusban is Magyarországon.
Ugorjunk most vissza Budapestre, és a Liszt-Ferenc repülőtérig, a reptér is nagyon jó évet zár. Én emlékszem, hogy Hardi Misivel itt beszélgettünk, talán egy hónapja vagy másfél, akkor haladták meg a 9 millió utast, most már ugye, ha jól tudom, és vagy jól olvastam, amit ön nyilatkozott, akkor ez most már 10 milliót ütötte meg.
Így van. Ez 13%-os bővülésnek felel meg, tehát 10 milliós utasforgalma volt a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérnek, ami szintén a növekedés tekintve, de nem csak a volument, hanem a növekedés tekintve is egy nagyon jó tendenciát mutat. Az előrejelzések szerint 5 éven belül 12 milliós utasforgalomra számíthatunk, ami aligha úszható meg anélkül, hogy valamiféle kapacitás bővítés erre ne kerüljön sor majd a reptéren. Hallhatóak az ezzel kapcsolatos tervek, én azt gondolom, hogy ez is a turizmus magyarországi fejlődésének egyik fontos mutatója, és a jövő egyik záloga, hogy megfelelő repülőtérre rendelkezünk, és minél több beutazó turistát tudjunk fogadni.
Ezek a reptéren is kampányolni fognak, ugye?
Így van, már kampányolunk is, hiszen a Budapest Winter Invitation már hagyományos kampányunkhoz kapcsolódóan, ami már 10 éve folyamatosan mindig megy ebben az időszakban, több mint 50 szolgáltatóval együttműködve. Kezdtük el tulajdonképpen az első olyan kampányt, amely az agrármarketinget ötvözi a turisztikai marketinggel, és tulajdonképpen a gasztró évnek egy ilyen nulladik kampánya, bevezető kampánya. A 2B terminál érkezési oldalán minden turista láthatja azokat az óriás plakátokat, amelyek a magyar gasztronómiát, a magyar turisztikai értékeket, attrakciókat mutatják be.
Szóval még meg se jöttek, le se szálltak, már étvágyat csinálunk.
Már étvágyat csinálunk, és már mutatunk nekik sok mindent Magyarországból, hogy ne csak Budapestre jöjjenek, akik itt vannak, hanem vidékre is, és több vendégészakát töltsenek nálunk.
Nagyon szépen köszönöm, szóval remek eredmények a turizmusban 2015-ben. Reméljük, hogy ez az 5 éve tartó tendencia 2016-ban is ugyanígy alakul, majd Faragó Péter, az MTZRT vezérigazgatója volt a vendégem. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Monitor délután. Élő magazin műsor a 94.2-n. Helyszínelő. Hazai újdonságok, érdekességek.
Barangoljunk egy kicsit, és örvendezzünk a hónak. Farkas Péter, a PVSK síszakosztályának helyettes vezetője a vendégem. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm!
Újra várják a síelőket a pécsi sípályán. Én ezt nem is tudtam, hogy önöki a legrégebbi magyarországi sífelvonó?
A legrégebbi felvonók az északi középegységben voltak, az 50-es évek elején lettek üzembe helyezve. A miénk 1963-ban, viszont annak az a különlegessége, hogy azóta töretlenül és hibamentesen üzemel, tehát az 53. szezonját kezdi meg.
Hát akkor úgy igaz a hír, hogy a legrégebben működő, folyamatosan működő sífelvonó Magyarországon,
igen,
az a pécsi.
Igen, ez valószínű, így van.
600 méter hosszúságú sípályáról beszélünk, ha jól olvastam, a Misina tető szomszédságában.
Igen, illetve 600 méter hosszú sípály az egyik, de kettő darab sípályánk van, mellette a másik egy picit rövidebb, mondjuk az 500 méter hosszúságú.
És most milyen a hó?
Nagyon sok friss hó esett az éjszaka. Szerintem most a mai nap még egy picit vizes, nedves lesz a hó, hiszen a hőmérséklet ugye nem volt nagyon alacsony, de hát ma is lehet már rajta síelni, és szerintem holnapra lehet a legjobb, meg még holnap utára is kitart, mert holnap hajnalban ugye egy sülegebb
kicsit
időre
megtapossák,
és
pont
akkor
lesz.
Jól megfagy, és akkor egy jó felület alakulhat ki. Ugye nekünk nincsen ratrakunk, amivel ugye egy jobb felületet alakíthatnánk, kilenyomhatnánk, de megteszik ezt a lelkes síelők.
Hát nincsen húágyú se, de ettől még azért számosan használják ezt a pályát. Ugye egy nagy sportegyesület síszakosztályról beszélünk, ugye egy nagyváros sportegyesület síszakosztályról. Rögtön innen Budapestről az én kérdésem az, hogy ezt ki használják, mondjuk a helyi iskolák ki tudják használni, amikor végre van hó. Van arra valamilyen mód vagy lehetőség, hogy tömegesen használják?
Szervezetten iskolák nem használják, mert ugye hát azért van annyira hektikus a hóhelyzet, hogy erre mondjuk a tesi tanárok így nem tudnak készülni, mondjuk meg ugye felszerelés is összehozni mindenkinek nehéz volna. A diákok hát kétféle módon vannak megcélozva, úgyhogy egyszer kedvezményes diákjegyünk van, tehát aki egyénileg följön, azt tehát itt támogatom, hogy a fiatalok minél többen jöjjenek, illetve hát minden évben a szezonunknak a fénypontja, hogyha sikerül, akkor megrendezzük a megyei sídiák olimpiát, amit a Városi Sport Szövetséggel együtt rendezünk meg, és az ugye az iskolákon keresztül megy, tehát ott az iskolák színeiben versenyeznek a diákok.
Hogyan tudják fenntartani a pályát? Mert azért néhány száz síelőből ezt nyilván nehéz.
Hát pontosan, még a néhány száz, nem is a néhány száz síelő a lényeg, hanem az, hogy ugye a mi szakosztályunknak egy nagyon patináns és szép múltja van, és hát sajnos ez a nagy múlt, ez a szakosztály tagság létszámát tekintve kicsit megkopott, ugye, de mind a mai napig fönn tartjuk azt, hogy teljes mértékben társadalmi munkában tartjuk fönt a sípályát, tehát a saját sportolási lehetőségünk biztosítása miatt a saját sportszeretetünkért mi mindjárt járunk fel dolgozni, és hát végezzük, ugye nagyon sok munka van, ugye az őszi hónapokban is, tehát kaszálást, van ugye egy síházunk, egy felvonunk, azt ugye karban kell tartani. Úgyhogy sok munka van, hát ezt próbáljuk megoldani segítséggel, hát kicsi segítséget kapunk a Pécs városától is, hát összerakjuk minden évben úgy, hogy meg tudjunk nyitni, és legalább az az állapot, ami van, az fennmaradjon.
Csákányos felvonó? Mert én a képeket nem láttam. Látok képeket, de itt csak a pálya van, meg a köd, meg a hó.
Nem, ez még nem is csákányos felvonó. Ezt úgy hívják, hogy alsó vezetési drótköteles felvonó. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy egy végtelenített drótkötél megy a sípályán, amihez van egy ilyen speciális kulcs, amit az ember derekán van, megfogja a kötelet, belakasztja a kulcsot, és már viszi is.
Ha ennyien vannak, és ennyien használják, amikor van hó, akkor folyamatosan lehet azért menni a felvonó, nem kell sorba állni, tehát ez a 600 méter azért, vagy 2x600 méter, ez jó kihasználható.
Tehát azért a vendég körül, a sportolók, akiket várunk, azok a helyiek. Tehát ugye én nagyon távolról nem is ajánlom senkinek, hogy jöjjön, hiszen akkor a jobb infrastruktúrával rendelkező pályák, ugye mondjuk ugye Eplény itt van a Dunántúlon, hát inkább oda sokkal érdemesebb elmenni, hát a körülmények sokkal jobbak. Ez a Misi pályánk azért jó, mert itt van. Tehát, hogy aki pécsi, aki esetleg mondjuk inkább úgy mondom, hogy baranyai, az akár munka, iskola után hétköznap is föl tud jönni, vagy hétvégén egy egész napra, és mégis olcsó pénzért lehet szórakozni és sportolni itthon is.
Egy ilyen városi, lokális, de nagyon kedves, nagyon jó használható sípályát vagy sícentrumot lehet fejleszteni, érdemes fejleszteni? Mondta, hogy nincs ratrak, az rendben van, az azért egy óriási beruházás lenne.
Sokféle fejlesztést meg tudnánk valósítani, aminek értelme lenne. Elsősorban a ratrak lenne szerintem a legjobb, illetve esetleg valami motoros szenszerűség, ami arra is szolgálhat, hogy ha esetleg valami baleset van, akkor tudjunk mozogni a területen. Mert ez tehát a Fécsi sípálya az abban különbözik az ország legtöbb sípályájától, hogy itt a hegy felől van a megközelítés. Tehát nem úgy, hogy az ember odáll egy parkolóba, a
és
völgybe,
csúszik,
és onnan indul fölfelé a felvonó, hanem mi a hegyről közelítjük meg a sípályát, és ezért egy picit kellemetlenebb kezdők számára is, mert úgy néz ki, hogy a síháztól egyből a legmeredekebb résszel indul a pálya, tehát aki először jön és tanulni akar, annak ennek le kell sétálni a pálya közepére, mondjuk egy 250 métert, ahol a lankás rész kezdődik. Ezért a mozgást elősegítendő, illetve a hóminőséget, hát ilyen gépekre beruházni volna a legjobb.
Kéne egy jó osztrák testvérváros, hát ha van valami levezetett hoz.
Igen,
volt már
igen.
Ilyen a történelemben, én láttam már ilyet.
Igen, így van. Illetve hát a másik fejlesztési irány az a jobb felvonó, meg a hóágyú rendszer, de aznak azért sokféle problématikát felvet, mert most hiába lenne nekünk egy szuper jó felvonónk itt holnap után, attól függetlenül a hó az nem lenne több, de nem is az a lényeg, hanem a vendégek se lennének egyértelműen többen. Tehát nagyon klassz az érdeklődés itt a marketing tevékenységünk révén a sípálya iránt, de még mindig azt gondolom, hogy nagyon kevesen vannak azok, akik tehát szívvel lélekkel elszánják munkat, hogy ennek a közösségnek, aki ezt a pályát fenntartja, részesévé váljanak. És hát anélkül én azt gondolom, hogy nem érdemes nagyon nagy beruházások felé kacsingatni, nincs egy komoly tömegbázis,
világos,
aki ezt akarja. Az évről évre épül, és én azt gondolom, hogy egy pár éven belül ez összejöhet, hogy tényleg megfelelő háttér áll rendelkezésre ahhoz, hogy elindítsunk fejlesztéseket, de jelenleg még építkezünk.
Jó, addig meg csúszanak, mert most jó a hó Pécsen.
Bizony.
Nagyon szépen köszönöm önnek a beszélgetést. Farkas Péter volt a vendégem, a PVSK síszakosztálynak helyettes vezetője. Jó síjelést, jó csúszást.
Én is nagyon köszönöm.
Csak a legjobbat. Heti országos programajánlatok.
Hangjaink címmel Budapest eddigi egyik legnagyobb szabású japán kortárs képzőművészeti kiállításnak ad otthont a Trafo Galéria, amely ezúttal a japán hangművészetre koncentrál és a japán kultúra hanghoz való viszonyát vizsgálja. A kiállítók január 31-éig látható munkái az érzékszervek közötti kapcsolatról, valamint a hang intellektuális felfogásáról szólnak. Bővebb információt a www.trafo.hu oldalon olvashatnak. A Duna Művész Együttes Puszták népe című előadásának premierjére kerül sor január 11-én a Várkert Bazárban. Az előadásban, melynek ihletadója I. és Gyula híres társadalomrajza, az író szűkebb hazája a mezőföld tánckultúrájának bemutatásán túl megjelennek Magyarország más tájegységein valaha cselédsorban élők táncai is, mint például a somogyi, sárközi, zalai vagy szatmári táncok. Információt a www.nemzetitáncszínház.hu oldalon olvashatnak. A Veszprémi Petőfi Színházban január 12-én a nagy sikerű Recirkuel társulat alkotóinak új előadása látható Cirkusz az éjszakában címmel. A műsorban artisták, zenészek és színészek egy vándortársulat történetét mesélik el, amelynek tagjai a ködben eltűnt cirkuszukat próbálják megtalálni. A lélegzetelállító varázslattal teli előadás a nézők minden korosztályának szól. Részleteket a www.recirkuel.com oldalon olvashatnak. Különleges kezdeményezés helyszíne lesz Pécs január 8-án, valamint 9-én, ahol egész nap majdnem 100 pécsi együttes és szólista fog fellépni 20 perces minikoncertekkel. A hagyományteremtő céllal induló Made in Pécs fesztiválon, 5 divatos belvárosi helyszínen, a zenészek egy-egy Péccsel kapcsolatos dalt is előadnak, ezek közül választja majd ki a zsűri a legjobb pécsi dalt. Bővebb információ a madeinpecs.hu oldalon olvasható.
Csak a legjobbat. Heti országos programajánlatok. Élő magazin műsor a 94.2-n. Minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Kedves hallgatók, ennyit terveztem már a Monitor délután műsorába. Köszönöm szépen a mai figyelmet, a mai észrevételeket. Talán emlékeznek, még 4 óra után a DSZ jogszerviz munkatársa Gregus Kinga volt a vendégem, a 2016-os törvényi változásokról beszélgettünk. Aztán jött a földgömb, fél öt után aktelek, virágörökség a föld alatt. Borzsák Sarolta, geográfus, hidrológus volt itt a stúdióban. 5 óra után a turizmus.com műsor részben az első vendég Faragó Péter volt, a Magyar Turizmus ZRT vezérigazgatója. Remek eredmények a turizmusban 2015-ben. A pontos számokat soroltuk itt az adás idején. És most legutóbb a pécsi síszakosztály vezetője Farkas Péter volt telefonos vendégünk. Megnyitott a pécsi sípálya, várják a vendégeket, reméljük kitart a hó a hétvégéig. Még egyszer köszönöm a mai figyelmet, mára elköszönök, találkozzunk hétfőn délután 4 órakor itt a Monitor délutánban. Én egészen pontosan itt leszek, a viszonthallásra.